mindenképpen meglepetés, mert soha még az Uniter díjak történetében magyar szakírót nem jelöltek erre a díjra, és hát a díjra meg egyáltalán nem számítottam, abban egészen biztos voltam, hogy a három jelölt közül én vagyok a legkevésbé esélyes rá, mert hiszen magyar nyelven született az írásaimnak, vagy a munkásságomnak a legnagyobb része. Őszintén nem is tudom, hogy szegény zsűritagok, Tokai Andreát leszámítva, aki az egyetlen magyar tagja volt ennek a díjazó zsűrinek, hogy a többiek hogyan olvasták el az én szövegeimet, sajnálom őket, hogy valószínűleg fordító programmal kellett dolgozniuk. Hogy mit jelent maga a díj, tehát nem szeretnék álszerény lenni, és azt mondani, hogy semmit, mert ez így nem igaz. Talán egyszerre igaz az a két dolog egymás mellett, hogy másnap reggel ugyanúgy fel kell kelni. Miután a hírt megkaptam, azután a telefonomat lehalkítottam és félretettem. Lefeküdtem aludni, hogy reggel legyen, aki felkeljen a gyerekeimmel, és aztán tudjak autóba ülni és eljönni Marosvásárhelyre, ahol óráim vannak a Művészeti Egyetemen. Tehát ez a része is ugyanannyira igaz, mint amennyire igaz az, hogy tisztában vagyok a jelentőségével, hiszen a díjak mégiscsak láthatóságot adnak, nem biztos, hogy olyankor érkeznek pont, amikor az ember a leginkább úgy érzi, hogy megérdemelte, de az értékük kétségbe vonhatatlan. Én itt most leginkább arra gondolok, amit már a jelölés pillanatában is éreztem, és mondtunk Rá Luka Blaga kolléganőmmel, a másik jelöltet, hogy ezeknek a jelöléseknek köszönhetően a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem fölkerült az UNITER-nek a szakmai térképére, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen folyó teatrológia képzés, mert hogy színész kollégáink, akik itt tanítanak, ők hál' Istennek többször részesültek már díjban, és persze még annál is több jelölésben, de így, amikor egyikünket a román tagozatról, másikunkat a magyar tagozatról egyszerre jelöltek, akkor erre mindketten azt mondtuk, hogy ez maga a díj. Ennek van egy olyan szimbolikus jelentősége, ami felbecsülhetetlen, számunkra személyesen is, és bízom benne, hogy az intézmény számára is.
De azért csak egy szakmai elismerés, egyezzünk meg, tehát megerősítés is lehet abban, hogy csak jó irányban haladsz te a kritikusi, meg hát a színházat figyelő munkádban. Mikor kezdted te úgy érezni, hogy igen, most már ott vagy, figyelnek rád, te is figyelsz, benne vagy ennek a sűrűjében, és súlya van annak, amit írsz?
Ez nem egy egyenes ívű folyamat. Van egy olyan paradoxona is, hogy ez a díj akkor érkezik, amikor én már nagyon régen nem írok előadás kritikákat, és még annál is régebben nem nevezem magam kritikusnak, tehát én teatrológusnak hívom magam. Amúgy azt gondolom, hogy a román színházi szakmában a kritika szó többet is fed, mint ahogy azt a köznyelven használjuk. Nem a szűken értelmezett produkció kritikára, bírálatra, erre a negatív bírálat konnotációra használják, vagy használjuk ezt a szót, hanem sokkal inkább a szakírás értelmében. De talán még annál is tágabban a díj Giorgio Bano nevét viseli, aki színházi eszéíró volt. Természetesen nem ugyanaz az ő munkássága, mint ami az enyém, vagy amivel én itt próbálkozom. Az viszont biztos, hogy az ővé sem a klasszikus értelemben vett kritikusi pálya. Rá Luka Blaga esetében is egy rendezőről, színházrendezőről írt monográfiájára kapta a jelölést, nem pedig a előadás kritikákra. Az, hogy egy szakíró vagy akár egy teatrológus milyen visszajelzéseket kap, hangsúlyozom még egyszer, hogy ez nem egy ilyen egyenesen fölfelé ívelő folyamat. Vannak pillanatok, amikor megerősítve érzi magát az ember, tehát például én a leginkább azt szeretem, amikor valakitől személyes visszajelzést kapok arra, amit írtam, hogy olvasta is, hogy az benne milyen gondolatokat ébresztett. Ez lehet egyébként akár vitatkozó is, mert a figyelmen van a lényeg, hogy ő a figyelmét oda ajándékozta az én munkámnak, érdeklődést látott ki belőle, kapcsolódni tudott hozzá, és ez a kapcsolódás, ez ami a legvagányabb, akármelyik felében is dolgozzon az ember a színháznak, vagy akármelyik oldalán üljön is a mikrofonnak. Máskor pedig nagyon észrevétlenül el tudnak tűnni, vagy láthatatlanak tudnak maradni munkák, amelyekbe az ember sok-sok energiát fektetett. Ugye rengeteg pályázatot adunk be, rengeteg projektet kezdeményezünk, és CV-ben mindig csak azt írjuk bele, amelyik sikeres volt. Tehát amit az ember megkapott, amelyik megvalósítása megtörtént, az nem kerül bele, ami nem sikerült, ami nem jött össze, de ilyenből is rengeteg van. És minden egyes ilyen alkalommal az ember megkérdőjelezi az alkalmasságát, hiszen hogyha én valamit nagyon lelkesen szeretnék, de a visszajelzés az, hogy ezt nem fogadják el, vagy arra a projektre nem bólint rá az adott szerv, akkor az a kérdés merül fel benned, hogy akkor én egy amatőr vagyok. Ez azt jelenti, nem? Tehát, hogyha én lelkes vagyok, de a szakma nem igazol vissza, akkor mi más volnék, mint amatőr. És ezek egyik a másikat akár egy napon belül is váltja. Nagyon keveseknek adatik meg valószínűleg az, hogy egyszer csak azt mondhassa, hogy ő most beérkezett szakíró, vagy bármilyen szakma belé. Úgy gondolom egyébként, hogy ez színészeknél is, rendezőknél is, dramaturgoknál. Azok a szakmák, amelyekre nekem rálátásom van, némi betekintésem, azok mind ilyenek. Aztán az újságírókról nem is beszélve. Hogyha valaki a média támogatottsága alapján próbál magáról, mint újságíróról gondolkodni, akkor valószínűleg sikítva ott hagyja a pályát.
Nem érkeztél be? Nem érzed magad beérkezettnek ezek szerint? Vagy az a te kis apró sikereidet hol könyveled mégiscsak el? Mert hiszen biztos, hogy érzed, hogy igen, ez jó volt, ez megérte, most ott voltam, vagy most ott van ez a projekt, vagy ott van ez az írás, vagy bármi.
Minden kedden délben beérkezem a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemre Csíkszeredából, hogy megtartsam az óráimat. Még eddig sikerült mindig beérkezni, viccet félretéve. De igen, beérkezzel az osztályterembe például, és ott vár egy sokkal szigorúbb zsűri minden héten, mint az Uniter zsűri. Tompa Klári kolléganőmtől tanultam, mondhatnám így, vagy így az ő szavaira emlékszem, és ez sokszor visszhangzik a fülemben azóta is, hogy bemész a terembe, az osztályterembe, az ajtót becsukod magad mögött, és akkor, na, ott kell bizonyítani. Akkor minden kinn is marad. Klárival sokat beszélgettünk annak idején erről, hogy akkor minden más kint marad. A szomorúságok, az elégedetlenségek, az éppen visszautasított pályázatok, kudarcok, stb. De ott bent akkor van egy helyzet, amiben minden egyes alkalommal be lehet érkezni, vagy el lehet bukni csúfosan. Erre sincsen garancia, hogy egyik hétről a másikra hogy fog sikerülni. Vannak persze ennek a szakmának jó pillanatai, nem biztos, hogy mindig egybeesnek a reflektorfényen és a vörös szőnyeget. Hát én tegnap este ruhákat teregettem, amikor a díjakat adták át, mert ma hajnalban kellett kelnem, hogy beérkezzek.
Ott mélyen magadban valószínűleg nagyon kritikus vagy, amikor a színház történéseit, eseményeit, a színházi előadásokat nézed. Most már azt mondod, nem írsz a színházi előadás kritikát, de viszont minden mást azért csak írsz, könyveid vannak. Ehhez a szakmához mennyire társul az a bizonyos elfogulatlanság, vagy mennyire tudsz objektív lenni? Kell-e objektív legyél, vagy hol van a részrehajlásnak a határa?
Ez egy örök kérdés, amiről a hallgatókkal minden egyes évfolyammal, évről évre újra és újra, több alkalommal is beszélgetünk, meg szakmán belül is. Nehéz ezeket az objektív kritériumokat megtalálni. Dilemma helyzetekről tudok leginkább beszélni, vagy nagyon kevés az, ahol egyértelműen tudok fogalmazni. Tehát például szoktam a hallgatóknak ilyet mondani, mert ez olyan szexi, és akkor megjegyzik, hogy ha valakivel annyira közeli kapcsolatod volt alkotó emberrel, és most írnod kell róla, akkor gondold végig, és hogyha még mindig valami így bizsereg belül, akkor valószínűleg nem kéne írnod róla, ha pedig úgy vagy vele, hogy megvonod a vállad, és egy a sok közül, akkor meg egész nyugodtan tedd meg. Tehát, hogy nem a múltnak az objektív történései azok, amelyek alapján megfúszhatóak ezek a vonalak. Ha így lenne, akkor nekem édesanyám színésznő, Piroska Klára, a Szent Györgyi Színháznak a nyugdíjas színésze. Az egyetemen Kolozsváron Vence Stellával, Szatmári színésznővel voltunk szobatársak. Most hirtelen őket, kettőjüket mondom, de hát számtalan barát, közelebbi, távolabbi barát, haver, alkotótárs, az évek során olyan kapcsolatai alakulnak ki az embernek, hogy mindezek után kiiratkozzol a szakmából? Vagy pedig minden esetben mérlegeled, hogy most olyan-e a helyzet, hogy ebben te írni tudjál? Egy volt munkámban, a Budapesti Színház folyóiratnál volt főszerkesztőm Tompa Andrea, és ő mondta egyszer nekem egy ilyesmi helyzetbe, tehát egy ilyen dilemma helyzet volt akkor, hogy egy olyan előadásról kellett volna írnom. Emlékszem is, a Double Bindról, a Marosvásárhelyi Double Bindról kért fel, hogy írjak. Mondtam neki, hogy de hát Andrea, ez egy olyan témáról szól ez az előadás, a román-magyar együttélésnek a mindenféle problémájáról, vagy kérdéséről, amelyel kapcsolatban készült korábban egy előadás, amelyben én is dolgoztam a 20x20 a Jórik stúdiónál, és egyébként is játszik benne a Double Bind-ban az a Berekmiri Katalin, aki szintén játszott a 20x20-ban, és együtt dolgoztunk, és hát akkor most ezt a helyzetet így hogy kezeljük? Akkor Andrea adott egy olyan tanácsot, amit én azóta is viszek magammal, és abszolút validnak tartok, hogy azt mondta, hogy tedd transzparensé. Tehát a legjobb, amit tenni tudsz, hogyha nem akarsz kihátrálni a feladatból, az az, hogy ezt fölvállalod az olvasóid előtt, hogy milyen lehetséges elfogultságaid vannak, ítélje meg az olvasó, hogy úgy gondolja el, hogy az az érvelés, amit te leírsz, az elfogadható, pontos és szakmailag megalapozott, vagy pedig úgy ítéli meg, mint egy ilyen trigger warningot, így megkap az elején, hogy te itt nem vagy független, és akkor biztosan nem lehetsz objektív, és akkor talán le is teszi ezt az írást, de hogy ez egy tiszta helyzet akkor. Nem hiszem, hogy lehet olyan, hogy teljesen objektívnek lenni. Amit szeretek, azzal nem tudok objektív lenni. Amit utálok, azon még annyira se.
Sokszor jelennek meg különböző művekben, hát ilyen fricskák a kritikusok irányába. Szerinted téged hogy ítél meg a művészi szakma? Kimutatja-e, vagy néha mond-e neked valamit arról, hogy mit írtál, hogy viszonyultál, hogy nem, milyen álláspontot foglaltál?
Persze, néha igen. Mondhatnám többször is. Tehát én szívesen, mint mondtam, a visszajelzés, a kapcsolódás az szerintem a lehető legnagyobb elismerés, akármilyen előjelű legyen is. Hoho, hát annyi mindent mondanak, tehát mondtak már nekem olyat is. Egy pénztárban, a pénztáros néni, még akkor, amikor tényleg aktív kritikus voltam, ez hát most már lassan 20 éve, több mint 20 éve, Jézus Isten, még működött a Hét című heti lap. Ahol Szabó Róbert Csabával és Székely Csabával és Irsai Zsoltan és Virtalan Kölök Zsoltal voltunk munkatársak abban az időben, tehát akkor tényleg aktív kritikus voltam. No, kaptam hideget is, meleget is akkor, tehát például akkor volt olyan, hogy a pénztárban. Nagyon kedves, aranyos pénztáros néni mondta, nem Marosvásárhelyen, másik színházban, lényegtelen, hogy melyikben, hogy mondta nekem a nem tudom melyik színész úr, hogy aztán Boros Kingát ne engedjék be, amikor cuki volt, nagyon. Olyat is, hogy láttalak a hatodik sorban, hogy mennyire utáltad a színész a színpadról. És olyat is, hogy pont ezt akartuk mondani, pont ez volt a rendezői koncepció, amit te megírtál, milyen ügyes vagy. Ezek kevésbé hatnak rám, hogyha tényleg valamilyen tartalmi kérdéshez kapcsolódik a visszajelzés, akkor azt nagyon izgalmasnak találom. Azt nagyon szeretem. Csak az, hogy tetszett, nem tetszett, az engem nem érint meg mélyen. Tehát nem vagyok tiszteletlen vele kapcsolatban, az ilyen típusú visszajelzésekkel kapcsolatban sem. De talán amiatt, hogy én azért minden oldalát, ha van ilyen, ismerem ennek a szakmának, szoktam azt mondani, hogy én pontosan tudom, hogy mekkora odaadást igényel a kritikustól, még egy negatív kritikának a megírása is. Pontosan tudom, hogy mekkora odaadást, időt, ráfordítást igényel az alkotótól egy előadásnak a létrehozása, és ezért pontosan tudom, hogy az alkotónak mennyire fáj, hogyha nem látszik meg, nem veszi észre a szakírás az ő teljesítményét. Szerintem egyébként a figyelmetlenség az még rosszabb, tehát annál rosszabb, mint az, hogy dolgozol, és nem születnek írások a munkádról, vagy semmilyen formájú szakmai visszajelzés, az szerintem még rosszabb, mint a negatív kritika. Ha nekem valami fáj, akkor az az, amikor úgy érzem, hogy észrevétlenül múlik el az, amin dolgoztam, hogyha nem sikerül valahogy figyelmet irányítani rá. De még egyelőre legalábbis olyan negatív visszajelzést, ami nagyon megbántott volna, én nem kaptam. Megkaptam bőven negatívat, de hogy nem ezekbe szoktam belerodjanni. Sokkal rosszabbul esik, hogyha a gyerekem azt mondja, hogy keményre főztem a tejbe griszt.
Hol tart a színházkritika itt nálunk, Erdélyben, most erre a régióra gondolok szerinted? Itt is nevelgetünk, akár kritikusokat is, Kolozsváron is.
Igen, mind a két egyetemen, a Bábesbolyai Tudományegyetemen is, ahol én magam is végeztem 2004-ben, és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen is a teatrológia szakon van. Nem azt mondanám, hogy kritikus képzés, de tanulnak szaksajtót a hallgatók, méghozzá konzekvensen, tehát 3 éven keresztül, az alapképzésük ideje alatt végig. Ilyen szempontból, amit a képzés oda tud tenni ennek a szakmának a jövőjéhez, azt én szerintem oda teszi, és most nem nyitom azt meg, hogy biztosan csinálhatnánk még jobban, meg még jobban. A nagy gond az az, hogy ez az általános pénzhiány, ami a színházakat Romániában most sújtja, ez nyilvánvalóan a szaksajtót is duplán sújtja, mert a média irányából már évek óta megszűnt a, talán nem is a megbecsültsége, de egyre kevesebb tere van a színházi szakírásnak. Tehát, mint említettem, én 20 évvel ezelőtt úgy kezdhettem el a pályámat, hogy volt egy főállású munkahelyem, mint színházi rovatnak a szerkesztője és szerzője. Ilyet ma nem találni Erdélyben. De hogyha neki fognánk összeszámolni, hogy hány sajtóorgánum szűnt meg azóta, 2005-6-os állapotok óta, kettünknek a négy keze lenne talán elég rá. És így viszont borzasztó nehéz pályát elkezdeni. Tehát úgy, mint ahogy én is annak idején dolgozni mentem el diplomázás után, egyszerűen az embernek kell egy egzisztenciát teremteni magának, és akkor nem válogathattam sokat, hogy én egyik színháznál vagy másik színháznál szeretnék, hanem ahol volt egy lehetőség a hétnél, oda elmentem, és annak hálás voltam. Tehát most ilyen nincs a pályakezdőknek, és megpróbálom lefordítani egy nagyon banális a szónak abban az értelmében is, hogy ahhoz képest, hogy a gazdasági megszorítások nem csak a színházakban, hanem egészében véve gazdaságilag az embereket mennyire érinti, ahhoz képest ez nem számottevő, és banális abban az értelemben is, hogy viszont így ebből a számból jól érzékelteti, hogy mit jelent ez, milyen következményei vannak a gyakorlatban. Én néhány éve vezetem azt, hogy milyen előadásokat, mikor nézek, és ennek a költségvonzatát. A 2025-26-os évadban kereken a felét láttam, fele annyi előadást, mint amennyit az elmúlt évadokban, és ennek egészen egyszerűen semmilyen más, csak anyagi oka van. Tehát anyagi oka olyan értelemben is, hogy elmaradnak fesztiválok, elmaradnak meghívások ezért, és anyagi abban az értelemben is, hogy most, amikor beszélgetünk, most zajlik Temesváron a Teszt Fesztivál, ahová nekem Csíkszeredából elmenni, az egy több száz lejjes úti költséget jelentene, és akkor ott már nagyon mérlegeli az ember, hogy futja el.
Soha nem vágysz arra egy előadás után, hogy megírjad a kritikáját ismét újra, úgy, ahogy régen?
Arra, hogy írjam, arra nem. Tehát így konkrétan az írásnak a gesztusára nem. Arra, hogy kiventilláljam, arra igen. Hogyha ez egy negatív érzés, akkor általában kiventillálom, tehát akkor nem erőltetem azt, hogy megírásra kerüljön. Hogyha pedig rendkívül pozitív, akkor viszont megtörténik, hogy megerőltetem magam, és megírom, de olyankor is jobban szeretem a nagyobb egységeket most már egy jó ideje valamilyen olyan összefüggést találni, amiben beleillesztem.